Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Itt vagyunk a Református Egyház levéltárában. A levéltár pedagógiáról szeretnénk beszélgetni. Berekméri Árpád Róbert egyházi levéltáros egy kicsit pontosít, hogy tulajdonképpen a levéltár pedagógia mi is, és mi mindent fed.
Hát akkor szeretettel köszöntünk az egyházi levéltárban.
Köszönöm szépen.
Kutatóteremben vagyunk. Hát a levéltár pedagógiára tegyük a hangsúlyt. Hogy kezdődött el az egész? Ez úgy kezdődött el, hogy ezelőtt 10 évvel a Budapest Fővárosi Levéltár szervezett a külterületeken, Szanyországtól elszakított területek levéltárosainak egy képzést. Elkezdve a restaurálástól, tehát a levéltár iratok restaurálásától egészen el a levéltár pedagógiáig, és nekem ez az Zdobbi nagyon megtetszett. Több ilyen képzési folyamatban vettem részt, de maga a levéltár pedagógia az nagyon megtetszett. Ezt Rácz Attila kollégám és nagyon jó barátom végzi több kollégával a budapesti levéltárban, és olyan ötletes és gyermekcentrikus foglalkozásokat találtak ki, ami engem nagyon megragadott. És akkor azt gondoltam, és beszélgettünk ott a kollégákkal Budapesten, hogy hát próbáljuk meg ezt kicsibe kivitelezni a saját környezetünkben. És akkor így kezdődött el másfél évvel ezelőtt ez a foglalkozás.
Mit láttál Budapesten? Hogy zajlik ez a történet?
Tehát azt, amit nekünk mutattak, ugye ezek különböző ilyen foglalkozás típusok voltak. Két módon történik náluk is a foglalkozás. Az egyik az, amikor kimennek a levéltárból az iskolákba, és kiviszik a levéltárat, illetve a levéltárnak a hangulatát, és az ott folyó mindenféle tevékenységet az iskolában, és egy óra keretén belül, vagy egy külön óra keretén belül ezt bemutatják. És a másik része, ami szerintem a gyerekeket sokkal jobban érdekli, az, amikor behozzák a gyerekeket a levéltárba, és ugye a levéltár, ez egy hatalmas intézmény, többféle foglalkozás, tehát hogy ugye az irat, amikor bekerül a levéltár, az egy nagyon sok folyamaton keresztül megy el, egész ameddig ugye raktárba kerül, tehát a tisztítástól, restaurálás, digitalizációs folyamat, stb. És ugye ezeket a gyerekeket végigviszik ezeken a folyamatokon, megmutatják nekik, hogy mi zajlik tulajdonképpen a levéltárban, milyen folyamatok zajlanak. Erre ők kitalálnak foglalkozást is. Tehát, hogy nem csak egy elméleti oktatástban részesülnek a gyerekek, hanem gyakorlati foglalkozásokat is kitalálnak, illetve a kutatásnak olyan szegmenseit mutatják be, amit a gyerekek is, vagy a gyerekeket is megragadja, például a családfakutatás, vagy egy, tudom is, ilyen Budapesten, amikor kint voltunk, éppen az állatkert történetét dolgozták fel úgy, olyan képanyaggal, illetve levéltári anyaggal, amit a gyerekek nagyon-nagyon élveztek. Tehát, hogy hogyan alakult ki egy ilyen jellegű intézmény, milyen levéltári anyagot termelt, elkezdve az igazgatók, akik az állatoknak a megvásárlás. Egy csomó olyan dolgot mutattak a gyerekeknek, ami nagyon-nagyon leköti őket. Másik dolog pedig, hogy ünnepekhez köthető tevékenységeket, március 15-éhez köthető tevékenységeket találnak ki, augusztus 20-ához köthető tevékenységeket találnak ki, és ez csak egy töredék, amit elmondtam, tehát hogy nagyon-nagyon szerteágazó a tevékenységük, és az az érdekes, hogy amikor ott ötleteltünk, mert ugye mi is hoztuk a saját magunk gondolatait, akkor kitaláltuk azt, hogy szerkesszünk, illetve hozzunk létre oklevél másolatokat. És azt a folyamatot, amit egy oklevél írás folyamatát, azt a gyerekeknek mutassuk be, tehát elméleti szinten, és próbáljuk kivitelezni gyakorlatba is. És ezt Attila is nagyon jól reagált erre, és akkor ők is kifejlesztettek egy szenzációs tevékenység sorozatot pont erre koncentrálva, és akkor mi is itt, vagy én is tulajdonképpen, mert nem beszélhetek többet, szóval egyedül dolgozok a levéltárban, akkor én is ezt megpróbáltam itt kicsibe kivitelezni. És akkor ugye megnéztük azt, hogy mit lehet ezzel kapcsolatosan a gyerekek számára nyújtani. Ugye beszerezni olyan anyagokat, ami hát írásfelületek, pala, régi papírok, tudom is, kő, amire ugye rávisték eredetileg az emberek az írásjeleket, vagy agyag, ilyen jellegű a termékeket beszerezni, és akkor erre koncentrálni, hogy ugye így elkezdődik az írásnak a kifejlődése, és akkor innen elmegyünk a modern papírig. Akkor ugye azon kívül pedig próbálunk, vagy próbáltam most legutóbb a Teleki Téka munkatársainak köszönhetően szereztünk be pergament, tehát hogy most már az is van eredeti, igen, eredeti pergament.
Honnan lehet pergament szerezni?
Hát készítenek most is, tehát Gyulafehérváru Bukarestből, tehát különböző, vannak műhelyek, ahol ezeket elkészítik, és meg lehet rendelni, meg lehet vásárolni. És természetesen mi ezekre nem írunk, mert ugye nagyon drága az anyag most is,
de meg lehet
tapogatni. Lehet. Tehát az, hogy ugye cserzett bőrt, megkészített vagy kikészített bőrt meg tudnak tapogatni, és ezt meg fogom mutatni majd, hogy milyen érdekes formája van. Tehát ugye ez is lenyűgöző a gyerekek számára. És akkor ugye régi papírokat, vagy elhasznált, vagy már nem használt régi papírokat, áztatott papírokat használunk az okleveleknek az elkészítéséhez, és akkor ugye beszereztünk hozzá lutolat, azt ugye meghegyezzük megfelelőképpen, megmutatjuk, hogy hogyan kell ezeket meghegyezni, akkor ugye a lutol mellé megfelelő kalamárist korabeli, tehát 19-20. Századi kalamárisokat, tehát tintatartókat, azon kívül eredeti pecsétnyomónk van, van ugye viasz, ezt megolvasztjuk, tégelyt készítettem, viasz tégelyt, viaszolvasztó tégelyt, és akkor ezt megolvasztjuk gyertya fölött, ahogy annak idején történt, és az olvasztott viaszt azt kiöntjük, és amikor kész van az oklevél, és lútólag megírták a szöveget, akkor behajtogatjuk ezt a papírt, és ugye végén lepecsételjük egy viaszpecséttel, és akkor ezt kapják ajándékba a gyerekek, amikor mennek haza. És ugye közben végig kísérjük a gyerekeket az írás történetén. Kezdve, itt mondtam, a barlangrajzoktól, tehát ugye azok az első ilyen jellegű, így mindig megkérdezem a gyerekektől, hogy mi a legrégebb kezed ügyében lévő íróeszköz, és hát mindenki nézi, és mindig hangsúlyozom, hogy a kezed ügyében lévő íróeszköz, hát az újad normális, mert azt mártogattad először bele, és tettél az új lenyomatot ide meg oda. És akkor innentől kezdve egészen a modern íróeszközökig végigkísérjük a gyerekeket, tehát elmondjuk, hogy hogyan alakultak ki, hogyan fejlődtek ezek az íróeszközök, a papírnak a gyártási folyamatát, vagy ugye a pergamennek, illetve azoknak a felületeknek a történetét, amire az írást ugye felvitték, és akkor a tintának az elkészítését, hogy hát miből készült a tinta, milyen anyagokat használnak fel a tinta elkészítéséhez, hogyan színezik a tintát. Ez egy csomó ilyen dolgot közben mesélek, ameddig ők végzik a kis feladataikat, és akkor a végén akkor ezt összesítjük abban, hogy ugye elkészítünk egy oklevelet, és akkor azt kapják oda.
Hány gyerek szokott jönni általában egy ilyen tevékenységre?
Mindig egy osztályt hívok, de akkor kettő osztjuk a csoportot, mert ugye nekem itt a kutatóterem az elég szűkös befogadó képességű. Úgyhogy egy olyan 10-12 gyerekkel tudunk egyszerre foglalkozni. A pecsételés folyamatában mindenkit beosztunk valami feladatra, tehát egyik olvasztja a viaszt, ugye a többiek írnak, következő hegyzi a lúttollat, vágunk ki pecsétfogó díszeket, tehát hogy régebb voltak ilyen nagyon szép díszes pecsétfogók, azért amellett, hogy díszesítették a papírt, az volt a funkciójuk, hogy ugye a viaszt megkötötték, tehát a viasz fölé helyezték, és arra nyomták rá a pecsétet, igen, és egyedi
akár
formák.
Aláírás helyett is
szolgálható. Nem, az aláírás az ment, tehát ugye a hitelesítés, ugye az aláírás is megtörtént, viszont megkötötte magát a viaszt, tehát hogy ezt a gyönyörű szép tinta lenyomatot, azt megőrizte, tehát nem töredezett meg a tinta, vagy a viasz, amikor megszáradt, vagy nem esett le a papírról. És akkor ilyen díszeket szoktam nyomtatni ilyen A4-es papírokra, és akkor egy ólóval kivágjuk, és a rendes pecsét nyomat mellé még egy pecsét fokos nyomatot is készítünk, tehát hogy ez általában a folyamat. És emellett természetesen bemutatom a levéltárat, tehát hogy a gyerekeknek nagy része fogalma nincs, hogy mi az, hogy levéltár, vagy hogy létezik egy egyházi levéltár itt Vásárhelyen, tehát erről sokan nem is tudnak. És nekünk természetes dolog az, hogy beszéljünk a gyerekeknek arról, azért, mert lehet, hogy felkeltjük az érdeklődésüket, és a jövő kutatóit neveljük ki, vagy a jövő levéltárosait neveljük ki. A másik pedig az, hogy hazamennek, és akkor el tudják azt mondani, hogy létezik egy ilyen intézmény, és lehet, hogy a szülőknek is az érdeklődése. Ugye ez felcsillan, és akkor elkezdődik mondjuk egy családfakutatásra bejönnek, és akkor tudunk velük is találkozni. Amúgy nem csak gyerekeknek tartom ezt a foglalkozást, mert volt már felnőtt csoportom is, és pont ők is úgy nagyon élvezték. Tehát gyerekesen eljátszunk itt a levéltárba, felnőtt emberekkel, és nagyon-nagyon hálásak azért, hogy egy kicsit ugye betekintést nyernek abba, hogy az iratkezelés, az irattárolás, tulajdonképpen a kutatásnak a folyamatába, tehát hogy egy csomó olyan dolgot tudunk itt elmondani nekik, amit máshol nem találnak meg.
Könyvek, a levelek, az iratok kezdenek kikopni a házakból, szinte, tudom, egy-egy újabb lakásban már könyvet sem lát az ember. És az az igazság, hogy esztétikailag is egy olyan nagy élmény, egy olyan többlet az, amikor az ember kézben tart egy ilyen levelet, amit itt is látunk most a kutatóteremben. Hát ezek 1700-ból, 1800-ból való pennás, gyönyörű kaligrafikusan alkotások. Hogyan maradhat meg egy olyan levelezés, amit mondjuk most digitálisan folytatnak az emberek, és egész komoly levelezések vannak ugye a digitális világban.
Én a Transindex példáját hozom fel mindig, hogy ugye rengeteg jó tanulmány írás került fel annak idején digitális formában a Transindexre, és nincs. Tehát egy ponton elvesztődik az éterbe, és nem tudjuk, hogy hol van. Én mindig azon vagyok, hogyha egy hagyatékot szeretnél kialakítani, egy saját hagyatékot, és van olyan jellegű levelezésed, ami digitális, akkor azt valamilyen formában papírral ki kell nyomtatni, és azt el kell helyezni. Hát ugye ez nagyon nehéz dolog, mert a mostani levelezés az nagyon felgyorsul gyorsan minden az egész világ ezzel a digitális technológiával. És nem figyelnek arra az emberek, hogy ezeket valamilyen formába tárolják, tehát hogy hátrahagyják az utókornak. Ott van, mindenki azon gondolkodik, hogy hát ugye ami felkerül az internet, az ott is marad a világ végezetéig. Viszont hogyha netán ez a rendszer egyszer bedöglik, akkor meg mi lesz? Na most én általában a saját magam példáját hoznám fel, ugye naplóíró vagyok, és általában azt szoktam csinálni, hogy minden papírra vetek kézzel. És ezt valahogy próbálom az utókornak megörökíteni. És a gyerekek is, amikor ide bejönnek, akkor ugye szembesülnek egy olyan levelezési formával, ami nekik teljesen idegen. Tehát soha nem járt postán, hogy feltegyen egy levelet, megnyalja a bélyeget, és megfogja, ugye megírja. Nekem az is egy élmény sokszor, hogy megtakarítjuk az iratokat, mielőtt bekerülnek dobozba, tehát hogy általában portalanítjuk a legrosszabb esetben. Vagy jegyzőkönyveket átlapozunk, és ugye a gerincébe beszorult port, meg mindenféle szemetet, ezt ugye általában kipucoljuk. Sokszor találkozok olyannal, hogy ugye a hajszálokat látok a lapok között. Tehát, hogy nem feltétlenül az új lenyomatát látom az embernek, vagy ott látom az új lenyomatát is, mert a tintás, tehát aki írta a tintás ujjával, átfordította a lapot, és az új lenyomata ott maradt. De az, hogy hajszálat találsz, vagy bőrdarabkákat, ami ugye az ember testről leesik, lehull, és beesik ugye a lapok közé, és az ott megmarad évtizedeken, vagy évszázadokon keresztül, és az ember ezeket megtalálja. Tehát ugye ez is olyan személyessé teszi magát az iratot, illetve akár a jegyzőkönyvet, vagy azt a bizonyos papíranyagot, ami tulajdonképpen nekünk, levéltárosoknak egy kiváltság. Tehát, hogy ezt nem mindenki látja, ezt nagyon kevesen látják, nagyon kevesen tapasztalják meg ezt a közvetlenséget. Ezt próbálom a gyerekeknek is elmondani, hogy gondoljatok bele, itt van nekem egy kis felszúrt pókocskám ide, amit az egyik jegyzőkönyvben találtam meg, és oda van írva, hogy egy kicsi pók született, nem tudjuk, és meghalt 1862-ben, mert 1862-es két lap közé volt oda beszorulva, és onnan takarítottuk ki. És akkor ezt a gyerekek nagyon-nagyon szeretik, hogy hát ugye én kiveszek egy ilyen kis állatkát, és ezt pókot. Így van, ami ugye 100 éves, mondjam úgy, hogy tetem, és akkor ugye ők ezt látják. Tehát, hogy ilyen érdekes dolgokat szoktam a gyerekeknek megmutatni, és arra is felhívom a figyelmet, hogy írjanak, tehát, hogy saját kézzel is írjanak, vagy felhívom a figyelmet, és buzdítom őket, hogy írjanak kézzel. Tehát, hogy ezt a pötyögős írásmódot, ezt valahogy kicsit kompenzálják a saját kezükkel leírt dolgokkal, mert egyszerűen elfelejtenek. Amúgy is nagyon helytelen és nagyon csúnyán írnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon ritka az a gyerek. Én figyelem azért közben a gyerekeknek az írás módját is, amikor ugye papírra vetik a mondani valójukat, vagy azt a pár mondatot, amit én kérek, hogy ugye utánozzanak le egy oklevelet. A készségük arra, hogy leírjanak dolgokat, nagyon-nagyon hiányos. Tehát nem képtelenek kitalálni azt, hogy mit írjanak le 5 mondatba egy papírra. És ezeket próbálom egy picit pont ezzel a pedagógiai módszerekkel bővíteni, és arra buzdítani őket, hogy írjanak kézzel. Én normális, hogy én csak egy nagyon-nagyon kis szeletecskét tudok nyújtani nekik, mert a pedagógusoknak, akik velük foglalkoznak nap mint nap, ez a feladatuk, hogy ezt a készségüket ugye fejlesszék, illetve erre buzdítsák őket, és ez egy nagy kihívás számukra, és szerintem a pedagógusok számára, hogy ezt megtegyék.
Korábban nagyon sajnálom, hogy nem rögzítettük, beszéltél egy kicsit a levelekről, hogy bizony vannak nehézségek, amikor az ember rekonstruálni akar egy iratot, vagy ki akarja olvasni, annak át akarja írni a szövegét egy digitális változatba például, hogy voltak olyan rövidítések, vagy olyan szóhasználatok, amelyeket ma már nehéz megfejteni. Látsz valami hasonlóságot a mostani levelezés és a mondjuk az 1700-as, 1800-as években történő levelezések között?
Természetesen van. Akkor is voltak okosabb és helyesebben író emberek, mert ugye ezt tanulták, és ez volt a foglalkozásuk, és voltak olyanok, akik megtanultak ugyan írni, olvasni, de nem helyesen, mert nem ez volt a cél az életükben. És ugyanez van most is a gyerekeknél is. Én azt figyeltem meg, hogy az, akinek írói készsége van, tehát hogy adottsága van hozzá, az eleve szépen ír. A másik pedig az, hogy eleve szebben fogalmaz. És ezek nagyon-nagyon kijönnek. Tehát a gyerekeknél is nagyon kijönnek. Maga a gyerek figyelme, amikor én beszélek, illetve foglalkozunk, tehát az is nagyon gyorsan kiütközik, hogy melyik az a gyerek, akit a téma érdekel. Ráhangolódik, nagyon hamar megtalálja velem a hangot, és van olyan gyerek, aki pedig hát ugye mindig a második sorban áll, akkor vagy kuncog, vagy neki az kimerül a foglalkozás, mert nagyon élvezi, de én erre nem szoktam sose rászólni, hogy felfújhatja a gumikesztyűt, és akkor felfújt gumikesztyűvel ott lóbál elé-hátra. Viszont azt megjegyzem, hogy az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy nagyon-nagyon értelmes gyermekek jönnek hozzám, és látszik a pedagógusoknak a munkája velük, hogy hol romolnak el úton, ezen az úton, vagy hol teljesednek ki ezen az úton, ez már nem az én tisztem. Kitalálni, viszont vannak olyan gyerekek, hogy rengeteg sok mindent tudnak már eleve. Például a papírkészítésről, vagy az, hogy mi az, hogy gyűrűs pecsét, vagy hogy mi az, hogy pecsétnyomó, vagy a tinta. Tehát amikor megkérdezem tőlük, hogy gubics, tehát ugye az is egy alapanyaga a tintának, hogy mi az a gubics, ami gubacs, ugye hivatalosan, de falusiasan gubics. És meglepő módon a gyerekek a magyar népmeségből hozzák ezt a gubicsot, és mondják nekem, hogy tulajdonképpen nem tudják azt, hogy ez egy betegség, mert nem tudhatják, hogy az a fának ez egy gombásodása és egy betegsége, viszont az, hogy tudnak róla, hogy létezik, az nekem már nagy öröm. Elképesztő sok mindent tudnak, és meglepő módon voltam olyan falusi iskolában, ahol a gyerek elmondta, hogy volt levéltárban, és nem is akárhol. És emlékezett arra, hogy mit látott például. Tehát ugye az aranybullát állították ki nemrégiben, és hogy ő ezt látta, és emlékezett rá, hogy az édesapja elvitte, vagy a családdal voltak, és hogy ő már járt, ilyen kiállított tárgyakat, okleveleket látott, illetve volt olyan is, aki már levéltárban is járt, mert családfát kutattak, és akkor a szülő az vitte magával, és nekem ez nagy öröm, hogy találkozunk még ilyen családokkal, illetve ilyen gyerekekkel, szülőkkel, hogy ezt meglépik.